Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kedves hallgatóink! Hajnali 3:30-ig tartó éjszakai adásunkban a tegnapi nap legfontosabb, legérdekesebb műsorait hallgathatják meg újra. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
Negyedik trimester, vagyis a szülést, születést követő időszak, amire érdemes jól felkészülten odafigyelni. Igen ám, de ez meddig tart? Mire van ekkor szüksége a babának, az anyának s az alakuló családnak? Az anyafüzet második kötete erre az időszakra, és kimondottan az anya testi-lelki jólétének támogatására fókuszál.
Nehéz volt a felépülés a szülés után, nekem császármetszésem volt. Maga a tudat, hogy megműtöttek, az engem teljesen kikészített, mert én nagyon féltem attól, hogy császármetszésem lesz. A változások a testemmel, hogy a plusz súly, ami rajtam volt utána, akkor a szoptatás is nehéz volt, az alváshiány, meg hát az, hogy ott van egy kis gyermek, akikért egyfolytában felelősek vagyunk, ami nyilván jön ösztönösen is, de azt is szerintem meg kell tanulni, hogy nem szabad egyfolytában aggódni. Nagyon nagy változás az anyaság. Éreztem, hogy szeretnék valamiféle szakemberrel beszélni a kislányom születése után.
Miről szeretett volna beszélgetni?
Hát erről az egész új helyzetről, hogy milyen változások történnek az ember testével az anyaság során, hogy a párkapcsolat mennyit változik, hogy az egész élethelyzetünk egyik pillanatról a másikra annyira más lesz, hogy úgy éreztem, hogy mindenképpen szeretnék erről beszélni másokkal. Azt emelném ki, hogy a csoport során nagyon sokat segített az, hogy meg lehetett osztani az anyasággal kapcsolatos negatív érzéseinket, és láttuk, hogy nem vagyunk ezzel egyedül, és hogy igenis normális, hogyha az ember fáradt, elege van, szeretne a legszívesebben a föld másik felén lenni egy adott pillanatban.
És mi esett volna olyankor jól?
Amikor nagyon rosszul éreztem magam. Néha egy alvás, néha egy ölelés, néha egy délután egyedül, szóval ilyesmik voltak.
És volt, akitől ezt kérhette?
Igen, szerencsére nekem volt segítségem, illetve van is szülői, nagyszülői részről, úgyhogy volt, igen. Arról is sokat beszéltünk, hogy hogyan lehet felismerni már az elején, hogy itt most baj lesz, és esetleg már akkor valamit tenni annak érdekében, hogy ne legyen probléma.
Tehát, hogy most még kibírom, de ha még két éjszakát nem alszom, az már nem lesz jó.
Igen, pontosan, igen.
Az anyafüzet második része jelent meg a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom szervezésében. A szerzők ugyanúgy dr. Andrek Andrea, perinatális pszichológus és dr. Bálint Barázs szülésznőgyógyász. Hogy lehet 21 oldalas kis füzetkébe összefoglalni itt az első egy év legfontosabb tudnivalóit az édesanyák, az édesapák a tágabb környezet számára?
Leginkább az volt a célunk, hogy minél több érdekes részre, ami máshol nem nagyon lehet olvasni, vagy hallani, vagy úgy nem nagyon kerül szóba, azokba egy kis bepillantást adjunk, és hogy csak fókuszt nyissunk ezekre a területekre, és hogy nem baj, hogyha beszélünk arról, hogy mondjuk szexualitás hogyan és miképpen működik a gyermek szülése után, vagy arról például, hogy az apáknak, vagy az anyáknak, tehát közösen hogy kell átszervezniük a mindennapi háztartási feladatokat, mert az anya szoptat, és nem ér rá, apa meg dolgozik, és nem ér rá, de hát valakinek mégiscsak mosni, főzni, takarítania is kell. Tehát ezekre nyilván nem adtunk olyan megoldást, hogy most pontosan menj végig lépésről lépésre az első pont, második pont, és akkor minden megvan oldva, és milyen szép lesz, hanem inkább arra szeretünk volna rámutatni, hogy ez a probléma másoknál is létezik, és törekedni kell ezeknek a megoldására. Nem az a megoldás, hogy akkor csodába elmegyek, és nem érdekel semmi, hanem az a megoldás, mondjuk éppen egy-egy kérdésben, hogy leülünk, és ezt megbeszéljük. Egyébként a hosszú házasságnak az egyik titka, hogy minél több dolgot inkább megbeszélni kell, semmit sem a szőnyeg alá söpörni.
Az, hogy negyedik trimester, ez teljesen benne van már a köztudatban, vagy sokan egy ilyen füzetből olvassák majd?
Azt gondolom, hogy ez már úgy benne van, mint ahogy a nulladik trimestert is sokan használják, meg a negyedik trimestert is, hogy a trimester az azt jelenti, hogy három részből áll az egész.
Hát ez a várandóság.
És ez a várandóságról szól, így van, és az előtti részt szokták nulladiknak, és az utáni pedig negyediknek titulálni, ami végül is annyiban igaz, hogy ott még nagyon sok olyan dolog történik, ami erre az időszakra, tipikusan erre az időszakra jellemző, és egy csomó olyan kérdés merül föl, ami amúgy a mindennapi életben máskor nem feltétlenül. Persze ezek mind olyan kérdések, hogy hogyan neveljünk gyereket, és hogyan szervezzük meg az életünket, de másként kell megszervezni, mert másod, amikor egy családban egyszer csak odajön egy első gyerek, de amikor az első jön egy második, az is egy új helyzet, és hogyha a harmadik jön, és így tovább, lehet, hogy a 11. és a 12. között nincs már olyan nagy különbség, valószínűleg nincsen, de akkor is van valamennyi különbség ebben.
Ez a negyedik trimester, ez mennyi idő? Ez a 6-7 gyerekágy, vagy ugyanúgy egy 3 hónapos időszak, vagy ez az első 1 év?
Ez egy nagyon jó kérdés, és erre az a válasz, hogy persze erre lehetne ilyen határt húzni, én nem húznék határt, hanem azt mondanám, hogy kinek mennyi. Nagyon különbözők vagyunk, mindenki különböző, és itt ráadásul minimum 3 emberről beszélünk, egy anyáról, egy gyerekről, és egy apáról is. Most ennek a 3-nak, vagy ha már több gyerek van, akkor még több, ennek a néhány embernek a közös együttműködése az, aminek a révén szépen a családot újra szervezzük. És hogy ez meddig tart az, hogy végül is stabilizálódik minden, megszokjuk a mi kis életünket, és mondjuk, hogyha akkor túl vagyunk ezen az időszakon, ez azért szerintem nagyon változó lehet. Előfordulhat olyan, hogy valaki 6-7 után, mert a 6-7 azt mondjuk, hogy az a fizikai felépülés ideje, 6-7 után beáll minden a szép megszokott, vagy hát nyilván valamelyest változó, de mégis egy stabil rendben, és akkor valójában lehet, hogy neki csak eddig tartozott, de ez sem valószínű, mert sokkal valószínűbb az, hogy tovább tart ez, mert azért a gyereknek az első 6-7-ben még aránylag kevés dolga van, azon kívül, hogy eszik, alszik, és persze pelenkázni kell jó sokat, de később elkezd forogni, gügyögni, mászni, felállni, és nagyjából az a 9 hónap, 1 év, amire azt mondhatjuk, hogy na azon túl vagyunk, akkor onnantól kezdve már stabil a világ. De még egyszer mondom, lehetnek olyan családok, ahol ez sokkal hamarabb megtörténik, vagy esetleg valamivel később.
Mi volt az a legfontosabb néhány dolog, ami férjen bele ebbe, ami az első 1 évről szól füzetbe?
Ha kronológiailag megyünk végig, akkor az a felépülés, a várandóság után, ez mind a testi, mind a pszichés újraszerveződés. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy a szoptatásról legyen szó, hiszen arról nagyon sok minden terjeng, és nagyon sok tévhit terjeng róla, és nagyon sokat változott a tudomány, vagy az ebben kapcsolatos tudásunk az utóbbi mondjuk néhány évben, vagy egy 10 évben, 15 évben biztos. Én nagyon fontosnak tartottam azt, hogy legyen benne az is, hogy a képernyő használat. Röviden írtunk róla, de számomra nagyon fontos téma volt, amikor azt látom nagyon gyakran, hogy megszületik a kisbaba, és ott vannak még a kórházban, ugye egy-két napot ott töltenek, és szoptatás alatt az anyuka nyomkodja a telefonját. Persze, mert tartja kapcsolatot a családdal, tehát nyilván nem arra gondolok, hogy most éppen Facebookozik. Az is lehet persze, de nem feltétlenül erről van szó. De közben nem a gyermekét nézi, nem a gyermekéhez beszél, és ezeknek a gyermekeknek a fejlődése már ettől a pillanattól kezdve más lesz, mint mondjuk 10 vagy 20 évvel ezelőtt, akiknél ilyen még nem fordulhatott elő. Tehát ezek voltak a fontos kérdések, talán még azt kell megemlíteni, hogy az apa és az anya szexualitás és illetve a család újra szerveződése. Ezek voltak a főbb dolgok, de azt hiszem ezek bele is kerültek szépen, ahogy illik.
Nekem 3 gyermekem van. 2 fiú, 1 lány.
És hogy emlékszik, hogy mi az, ami jól esett akkor, vagy mi az, ami hiányzott, vagy amiről nem is szólt, hogy de jó lenne?
Nekem nagyon jó volt akkor, hogyha együtt lehettem a babámmal, hogyha senki nem keltett föl az ágyból, hanem csak összekupacolhattam vele, és akkor cicizett, amikor ő szerette volna. És én voltam az első, aki megéreztem a rezgését, hogy valami nem stimmel. Én nem bíztam volna ezt szívesen senkire, de vannak olyan élethelyzetek, főleg a második, harmadik babánál, amikor hát el kell mosogatni, föl kell porszívozni. Ha ezt valaki megtette volna helyettem, mint ahogy a férjem próbálkozott, nagyon szerencsés vagyok, mert egy egész hónapot velük tudott lenni a szülés, születések után, mind a három alkalommal. De hogy igen, valaki csinálja meg a napi dolgokat, hogy én csak azzal a babával tudjak lenni, akivel már 9 hónapja megismertük egymást oda bent, hogy megmutasson neki a világot, hogy anya lehessek.
Az első egy év megtörtént a születés, otthon van a baba a teljes valójában, és itt mégis az egész füzeten keresztül az anyai oldal van a fókuszban. Miért ezt a szemszöget nagyították föl, és foglalták bele ebbe a füzetbe a gondolataikat, dr. Andre Kandra, a perinatális pszichológus?
Tudatos volt ez a döntés. Valójában, amikor az anyafüzet egyet írtuk, már akkor meghoztuk azt a döntést, hogy nem préseljük bele az első füzetbe az első életévet, tehát a lélektan értelemben vett gyermekágy idejét, hanem ennek szentelünk egy külön füzetet. Így aztán, amikor sor került arra, hogy megírjuk ezt a 2-es számú füzetet, akkor már tudtuk, hogy ez valójában az egynek a folytatása, és egy olyan kiadványt, egy olyan támogatást szeretnénk kínálni ezzel a füzettel a családoknak, az édesanyáknak, amiben továbbra is ők maradnak a fókuszban. Ugyanis valóban számos családban történik az, hogy amíg várandós az anya, amíg a szülésre készül, addig nagyon erősen ráfigyel a családi rendszer, vagy akár a párja is, a férje is, és amikor megszületik a kisbaba, akkor egy óriási fókuszváltás következik be, mert mindenki a kisbabára kíváncsi, és hát már többféle fórumon hangoztattuk azt, hogy mennyire nagyon fontos a gyermekágy, és hogy valahogy újra visszaszerezni a gyermekágy jelentőségét, és akár úgy is fogalmazhatnék, hogy a nehezítettségeinek helyet hagyni, mert így ebben a mai rohanó világban és ebben a mostani kultúrában úgy tűnik, hogy elég kevés figyelem marad az édesanyákra, miután megszülik a babájukat, már pedig nagy szükségük van rá.
Akkor ez a gyermekágy nem is szorosan a 6 hétre értendő?
Orvosi értelemben véve 6 hét, lélektan értelemben véve mi úgy gondolkodunk ebben, hogy van az első 6 hét, aminek van egy a testi regenerációhoz kötött lélektan értelemben vett témája is. Aztán van a 6. héttől körülbelül a 6. hónapig egy ilyen második szakasz, ami nagyjából ahhoz köthető, hogy a gyermek már nem kizárólag az anya által táplálható, lásd 6 hónapos korig tartó kizárólagos anyateljes táplálás, ami ugye a legoptimálisabb táplálása volna a kisbabának, illetve az önálló, vagy az egyre inkább önálló helyváltoztatás. Tehát az, hogy a természetes fejlődés mentén lesz egy távolság, vagy lehetséges a távolság az anya és az újszülött között, az anya és a csecsemő között, és aztán a 6. hónaptól pedig mondjuk így az első életévig, ahol még inkább nyílik ez a távolság, ahol a kötődési mintázat megjelenik már a kisbabának a működésében, a viselkedésében, ahol megjelenik a szeparáció, szorongás, tehát már tudja, hogy az anyukája, és hogyha nincs ott, akkor hiányolja, ugye, és ennek különböző mintázatai vannak, hogy hogy is néz ki ez a hiány, meg hogy néz ki az, hogyha ők újra találkoznak a hiányt követően. Tehát ez volna így a 3. szakasza ennek a nagyon szoros időszaknak, ahol már az anyák talán egy idő után tudják azt mondani, hogy nem eszünk, alszunk, szopizunk, hanem eszem, alszom, megetetem a kisbabám. Szóval, hogy még úgy a szóhasználat is mutatja, hogy már külön is el tudja képzelni magát, és fizikailag is már töltenek időt külön-külön.
Tehát akkor szinte ebben az első 6 hónapban is érdemes lenne az anyát extrán támogatni.
Hát az első 6 hónapban, az első évben, és hát ugye az első 6 hétben mindig egy kicsit másra van szükség. Például az első első 6 hétben nem feltétlenül arra van szüksége egy anyának, hogy eltávolítsák tőle az újszülöttjét, hanem hogy azokat a munkákat, amiket az újszülöttel való távolságban tudna elvégezni, azt más elvégezze helyette. De például a 6-tól a 12. hónapig meg egyértelműen már nagy szükség van arra, hogy mondjuk az anyának legyen egy saját mozgástere, tehát hogy önállóan elmehessen valahova, egy moziba, egy színházba, kikapcsolódni, sportolni, bármi olyan, tanulni valamit, bármi olyasmit, amit a kisbabáján kívül. Szóval, hogy a kérdés az nem az, hogy van-e szükség segítségre, hanem az, hogy mire van szükségre az édesanyának. És egy picit azért hozzátenném az első 6 héthez is, hogy az is rendben van, ha arra van szüksége, ha azt kéri, hogy valaki vegye át a kisbabát. Ezzel nem azt akartam mondani az előbb, hogy erre ne lehetne szükség, de gyakran találkozom azzal, hogy megjönnek a nagyszülők, és ők úgy képzelik a segítséget, hogy kiveszik az anya kezéből a kisbabát, és elkezdik megcsinálni azokat a feladatokat, ami viszont rosszul esik az anyának.
Mindig érzek olyan kezeket, akik kivennék a kezemből a gyereket. Tehát mindig van körülöttem, aki jobban tudja, idézőjelben, és emiatt keményedtem meg.
És ez az egyik módszere, hogy akkor eljön egy ilyen helyre, ahol meg tudja magát erősíteni, hogy jól csinálja-e, vagy fölmeri tenni azokat a kérdéseket, amiben bizonytalan.
Igen, igen. Ez egy nagyon fontos dolog, úgy érzem.
És mi az, amiben bizonytalannak érzi magát, amiben itt tanácsot kér?
Most, mivel a kislányom 7 hónapos, a hozzátáplálási időszakban vagyunk, ugye a nagyszülők tudják, hogy mit kell lennie, meg mikor, meg hogy alultáplált, vagy nem alultáplált, de hogy közben szerintem a legfontosabb a mi kapcsolatunk, meg hogy a rávaló figyelem, és teljesen egyedi ez a történet is. És hogy ezzel kapcsolatos kérdései, meg bizonytalanságai, meg szoptatás, meg hogy ugye én újra várandós vagyok, hogy ez egy plusz faktor ebben az egész történetben, szóval hogy ez a téma.
Ebben, hogy a babával való kapcsolat, vagy megérteni az ő jelzéseit, ebben hogyan érzi magát?
Én úgy élem meg, hogy 24 órán keresztül figyelek, és hogy ebben amúgy nagyon el is fáradok.
Most egy picit szopni kezd, mert jelezte, hogy itt már elég sokáig volt egy program része, és még most én is itt anyát igénybe veszem, ahelyett, hogy végre már vele foglalkozna. De például ez is, hogy egy ilyen jelzésnél, hogy mit kezdjen vele, hogy csak a vállára tegye, hogy ringassa, hogy valamivel játszon vele, vagy igen, éppen mikor kell megitatni, igen, vagy megetetni.
Igen. Igen, én ezt ilyen fokozatokként élem meg, hogy tehát a nyugösségi fokozatokat figyelem, hogy unatkozik, akkor csak egy játék, vagy kis beszélgetés, vagy összemosolygás, vagy ilyesmi, vagy amikor már nincs el, és akkor karba veszem, ringatom, és hát a Jolly Joker a szoptatás, tehát mindenki biztos ezt másképp csinálja, de hogy az én ösztöneim ezt diktálják.
És ez működik.
És ez működik, igen.
Mi törekedtünk arra, hogy ne képviseljünk semmilyen szélsőséges irányzatot.
Dr. Andrek Andrea, a perinatális pszichológus.
És készült egy olyan fejezet is, ami arról szól, hogy a kisbabák is nagyon különböző temperamentumúak. Nagyon más egy úgynevezett több emberes baba, akinek az idegrendszere rendkívül érzékeny, nagyon sokat sír, nehezen megnyugtatható, nem egyértelműen reagál pozitívan az anya nyugtató viselkedésére. Ezek az anyák, vagy ezek a szülők nyilván sokkal-sokkal nehezebb helyzetben vannak, mint azok a kisbabáknak a szülei, ahol a kisbaba hát olyan easy baby, olyan könnyű baba, hogy akkor jelez, amikor tényleg van valami nyűge, viszonylag könnyen leolvasható az, hogy mi az ő nyűge, és amikor ezt a nehézségét, ezt orvosolja az anya, akkor megnyugszik, és alszik, vagy boldog, vagy játszik, vagy ehhez hasonló pozitív visszacsatolást mutat. A füzet törekszik arra, hogy egy picit külön válassza ezeket a dolgokat. Valóban elsősorban az igény szerinti gondoskodást javasoljuk, különösképpen a nagyon kicsi babáknál, az első 6 hétben elsősorban azt javasoljuk, hogy az anya hangolódjon az újszülött igényeire, az újszülött ritmusára, aludjon akkor, amikor az újszülöttje alszik, függetlenül attól, hogy most éppen nappal van, vagy éjszaka. Ugye ezért is kell a segítség, hogy bármikor alhasson, hogy együtt tudjon rezdülni, hogy szinkronba tudjon kerülni a kisbabájával. És hogy tudjon pihenni, mert ugye azért az egy elég komoly megpróbáltatás, 2-3 óránként éjszaka is kelni, megszoptatni, gondoskodni a kisbabáról. Ez egy nagy erőfeszítés az anya részéről. Természetesen, hogyha ez gördülékenyen zajlik, akkor ez hormonálisan is, és élményszinten is pozitív érzésekkel van megtámogatva, és ott van emellett az öröm is, de ne feledkezzünk meg arról sem, hogy ebben a nagyon kezdeti időszakban bizony rengeteg a szorongás és az aggodalom, különösen az első szülött kisbaba kapcsán. A szorongásnak akár olyan mértékét is normálisnak tekintünk, amit mondjuk, hogy ha az anya nem gyerekágyas volna, akkor nem tekintenénk annak. Tehát ez az életben tudom-e tartani a kisbabám, hallom-e, hogy vesz levegőt, eleget evette, nem hal-e éhen. Ugye ez az egyik téma, a másik pedig, hogy én életben tudom-e tartani őt, hogy elég jó anya vagyok-e, megfigyelem ezt, vagy egyszer van benne jelen az, hogy én tudom ezt csinálni, és az, hogy megbízhatok-e abban, hogy a kisbabám él, élni akar, élni tud, jelezni fog, ha éhes. Tehát, hogy ennek az életben marad-e, életben tudom-e tartani, két alapvető kérdésre kell, hogy megérkezzen valami olyan belső igen, ami nem is feltétlenül tevődik fel ilyen tudatosan ez a kérdés, de végül ide el kell jutni. És akkor van egyfajta megnyugvás, vagy a szorongásnak egy csökkenése.
Az anyafüzet második kötetéről beszélgettünk. Adásunkat a továbbiakban visszahallgathatják podcaston és a mediaclick.hu oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál@mtva.hu e-mail címen. Műsorainkról további tartalmakat találhatnak a Kossuth Rádió Facebook oldalán. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is megköszönöm a figyelmüket. Szendrei Edit szerkesztő riportert hallották.
Napi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Balassagyarmaton FM 90.